A 67. Zsoltárból olvasok pár igét erre az ünnepélyes alkalomra. Az Isten könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket, világosítsa meg az ő orcáját rajtunk, hogy megismerjék a földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat. Dicsérnek téged a népek, ó Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. A föld megadta az ő gyümölcsét, megáld minket az Isten, ami Istenünk. Amen.
Amen.
Csodálatos ígéretünk, amit ez az asztal is bemutat. Mózes első könyve 8. fejezet 22. versében. Ennek után, amíg a föld lészen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Ne álljunk be azoknak a sorába, akik mindig panaszkodnak. Jaj, most nagyon meleg van, most nagyon hideg van, most nem esik az eső, most nagyon esik az eső, hogy legyünk mindig hálások. Emberileg sokszor mi másképp gondolkodunk, mást látunk, de újra és újra megkapjuk azokat a gyümölcsöket, zöldséget, amire szükségünk van.
A mai történetünk egy ribizli bokorról szól, aki nagyon szép, gyönyörű hajtásokat növesztett az erőtetése után, és arra törekedett, hogy minél nagyobb bokorrá tudjon növekedni. És jött a kertész, és elkezdte nyesegetni ezt a ribizli bokrot, és a ribizli bokor nagyon megsértődött, és elkezdett sírni. Érezte a kertész, hogy ahogy levágta ezeket a hosszú ágakat, ott medvezett a szár. És akkor elkezdett a bokorhoz beszélni, és mondta neki, hogy ne haragudjál rám azért, amiért megmetszettelek, de neked nem az a feladatod, hogy akkora nagyra nőjél, mint a körülötted lévő fák és bokrok, hanem neked szép termést kell hoznod, hogy amikor vége van a nyári időszaknak, és a termésed bepirosodott, akkor majd a körülötted lévő emberek le tudják szedni, és meg tudják enni. És a mi életünkben is lehet ezt a hasonlatot úgy alkalmazni, hogyha ránk szólnak a szüleink, vagy a tanárnéni az iskolába, akkor az nem azért van, hogy bántson bennünket, hanem jót akar nekünk, hogy megtanuljuk azt, hogy bármilyen élethelyzet ér bennünket, akkor mi mindig a saját feladatunkat tudjuk ellátni, és lehet, hogy először nekünk ez rosszul esik, vagy nem szeretjük azt, aki ránk szól, vagy megszív bennünket, de mindig gondoljunk arra, hogy csak jót akar a másik nekünk, és azt szeretnék, hogy a mi saját feladatunkat tudjuk betölteni az életünk során. Én azt szeretném kívánni nektek, hogy az elkövetkező héten is gondoljatok erre, hogy bárki, aki kiveletek kapcsolatban lép, az, aki javatokat szeretné, és azt szeretné, hogy a jó Isten is így gondot viselhessen rólunk. Amen.
Amen.
Két nap között, amióta megszülettem, s élek Isten tenyerén, sem a tegnap, sem a holnap, csak a mai nap az enyém. Ó, de vajon úgy töltöm-e ezt az áldott egy napot, hogy az tetszésére legyen atyámnak kialkotott. Tudja, látja, a mai napon nem magamnak éltem-e. Szívembe lát, s jól tudja, hogy az mivel van tele. Ismeri a gondolatom, ki sem mondom még a szót, ő már tudja, mit szól az ajkam, építőt vagy rombolót. Nem látom őt, ő lát engem. Mert átlátszó életem, árnyékból ül életemre, valahányszor vétkezem. Atyám, segíts úgy élni, úgy tölteni minden áldott új napot, ne feledjem, hogy a földön átmenő vándor vagyok. Napok évekké duzzadnak, évekből nő ezer év. Te nálad is csak egy nap van, de az véget sosem ér.
Most igen, szolgálat előtt még hallgassunk meg egy hegedű kettőst, meg egy énekot.
Thank you. szép szolgálatok után, és szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban van okunk a hálaadásra, itt a sok szép gyümölcs és termés, mit a Jóisten kegyelemből megadott nekünk. Feri mondta az imént, ugye, hogy ne panaszkodjunk. Hát egyelőre tényleg nincs okunk a panaszra, hisz mindenünk megvan. Jóisten mindennel ellátott bennünket, és miközben hálát adunk, azt hiszem nap, mint nap. Az igá arra is felszólít bennünket, hogy figyeljünk az idők jeleire. Ugye, hogy ne legyünk olyanok, mint a Noé napjaiban voltak az emberek, hogy ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Vagy mint a Lót napjaiban, ugye, hogy szintén ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, csak éppen nem vették észre az ő megítéltetésük idejét. Természetesen mi sem azért figyeljük az idők jeleit, hogy ebből olvassuk ki az Úr Jézus visszajövetelének ugye a közvetlen dátumát, de arra felhívja mindenképpen az ige figyelmünket, hogy vigyázzunk. Vigyázzunk, mert nem tudjuk, mely órában jön el az emberfia. A múlt héten is azt hiszem, itt közösen ugye megállapítottuk, hogy az idők jelei alapján, hogy Isten népe ott toporog a Kánaán határán ismét, és Lukács evangélium a 21. fejezetében még azt is olvassuk, hogy vigyázzatok minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessünk, hogy elkerüljük mindazokat, amik bekövetkeznek, és megállhassunk az embernek fia előtt. Ámos próféta is valahol ugyanezt megfogalmazza, azt mondja, hogy készülj Istened elé, ó Izrael. A kérdés számunkra is kérdés, ugye, hogyan készüljünk föl? Hogyan várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét? Hogyan válhatunk méltókká? Nagy kérdés ez mindannyiunknak. Hát a változatosság kedvéért, ugye, ismét a tíz szűz példájához fordulunk. Ugye úgy alakult, hogy most az elmúlt, nem tudom, talán egy hónapban valahol majdnem mindegyik ige hirdető érintette a tíz szűz példázatát, és lehet, hogy ennek is van valami olyan értelme, hogy ez egy nekünk szóló példázat, hiszen ez tényleg nekünk szól és rólunk szól, és több oldalról érdemes ugyanezt a kérdést is megnézni, megvilágítani. Ugye a tisztűz példázat egy nagyon hangsúlyos figyelmeztetést ad arra vonatkozóan, hogy még az igazságot elfogadók közül sem fog mindenki üdvözülni. Ugye ez egy olyan nehéz kérdés a számunkra feldolgozni, és tehát azért az Úr Jézus ugye kereszthalála előtt is rendkívül fontosnak tartotta, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy az örök létnek vannak feltételei. És ugye ha abban a veszélyben forgunk, hogy egy hamis biztonságérzetben élünk, azt gondolva, hogy mi már a jó oldalon állunk, akkor könnyen beleeshetünk ebbe a hibába, ugye, hogy az utolsó pillanatban mégis elveszünk. Hogy ez mennyire valóságos állapot, ugye erről nem csak a tisztűz példázata szól, hanem például a mindegyünk által jól ismert laodiciai levél is. Ugye ott is az van, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, és akkor ott van ugye a döntő kijelentés, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Azon felül, ugye tehát a laodiciaiknak is egy vélt gazdagságával szemben ott van a szegénységük, a kiszolgáltatottságuk, és még egy olyan szempontot is talán figyelembe kell vennünk, hogy Péter apostol is figyelmeztet erre bennünket, hogy a sátán különös erővel támadja a Krisztus hívőket a végidőben. Ugye, ha lehet, még a választottakat is el akarja hitetni, és ugye mondja Péter, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán, szelte jár, és azt nézi, kit nyelhessen el. Hát ennyi bevezető után, akkor most olvassuk el a Tisztus példázatát. Tudom, hogy általában véve mindenki jól ismeri, de azért a jól ismert példázatokat sem árt újra és újra átolvasni, mert mindig van, amire talán előtte kevésbé figyeltünk. Van olyan mozzanata, amit nem vettünk észre korábban. Tehát ugye úgy kezdődik, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országam a Tisztushöz, akik elővették az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, amikor a lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény. Mindannyian elszünnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lett. Imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek, mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig benni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőbe, és bezárták az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Ugye ez a példázat az akkor szóval kezdődik. Hát mikor van az az akkor, vagy mire vonatkozik az akkor kifejezés? Ugye a Máté 24. fejezete után következik rögtön ez a példázat, vagyis amikor azok az események kezdenek megvalósulni, és azokhoz, azt mondja az Úr Jézus, azokhoz fog kapcsolódni, amikor ezek kezdenek megvalósulni, azt mondja, akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a Tisztushöz. A példázat ugye egyszerű arra a keleti szokásra épül, hogy keleten a mennyegzőt este tartották. A Tisztus a Krisztus jelképező vőlegény elé kivonul, és ugye a násznép kíséretéhez tartoztak, és a násznép közébe gyűlve vonultak a mennyasszony házához, és a lámpáikat is vitték, hogy világítsanak, hisz már este volt nyilvánvalóan. Szüzeknek nevezi őket ugye a példázat, mert a tiszta igazságot vallják, szeretik, sőt, még hirdetik is. Ugye, mivel tízen vannak, a tíz valószínű ugye globális szám, és a hívők összességét kell alatta érteni. A lámpások, ugye, amiket visznek, azok a hitvallást, valamit az ige ismeretét jelképezik, ugye, mert Zsoltárok könyvében, 119. Zsoltárban is azt olvassuk, hogy az én lábamnak szövétnek a te igéd világossága, illetve a te igéd ösvényemnek világossága. Tehát a lámpa, ahogy világít, megvilágítja az utat, ugye jelképes értelemben a mi útjainkat is megvilágítja. A szüzekkel jelképezett értelemben, tehát abban nincs különbség köztük, hogy hát az igazságot nem ismernék. mindegyik ismeri, jól ismeri, és még képviselik is. Akkor miben van különbség, ugye? Mert nyilván, hogy az vannak bolondok és eszesek. Egy dologban van csak különbség, a felkészülés mértékében. Ugye, mert itt van, hogy öt közülük eszes volt, öt bolond. És akkor a bolondok miért voltak bolondok? Mert a lámpásaikat, mikor elővettek, elővevék, nem vittek magukkal olajat. Az igen nem azt mondja, hogy abszolút nem volt olajuk. Mert mikor kimentek, akkor világított. Világította az a lámpa, de ahhoz, hogy folyamatosan világítson, ahhoz volt kevés az olajuk. Minek a jelképe az olaj? Szentlélek jelképe, hogy ez Zakariás proféta azonosítás alapján tudjuk, hogy az olaj volt kevés. Tehát akkor mi hiányzott a bolond szüzek életéből? Ugye a Szentlélekkel való mélyebb kapcsolat. Mert hisz az Isten lelke nélkül az ige ismerete semmit sem ér. Elméleti igazság marad. Nem szenteli meg a szívet. Ugye a Szentlélek befolyása nélkül föl sem ismerhetjük a szívünk állapotát. Akkor még kevésbé vehetjük fel a küzdelmet a természetünk bűneivel szemben. Ugye, ha nem esnek rá a kősziklára, akkor megmarad az a régi természet. És a Szentlélek nélkül ezt nem lehet megvalósítani. Ugye akkor utána úgy folytatódik, hogy a vőlegény késedelme, késik ugye a vőlegény, és a vőlegény késedelme mind a két csoportban valahol a buzgóság meglankadását eredményezte. Ugye úgy írja az ige, hogy elszínjadtak, elaludtak, mind a két csoport. Most a vőlegény érkezése az viszont hirtelen és váratlanul jött. Amikor talán nem is számítottak rá. Sőt, úgy is mondhatjuk, hogy az emberi történelemnek legsötétebb korszakában, ugye már éjfél volt. Ez a legsötétebb időszak a földi értelemben is, és ugye más igehelyek is írják ezt, hogy Jézus váratlanul jön el, ugye úgyis ahhoz is hasonlítja, hogy mint a tolvaj, mikor senki se számít rá. Éjjel jön ugye a vőlegény. És ez a vőlegényre várakozás időszaka, ugye amíg még nem érkezik meg, azt más igehelyekkel is összevetve tudjuk, ugye, hogy ez a földi történelem legsötétebb korszaka. Tulajdonképpen ilyenkor próbáltatik meg az ember, és ilyenkor derül ki, hogy ki milyen jellemet épített. Aztán tovább ugye a szüzek bolondságával kapcsolatban, ugye, mikor szembesülnek azzal a ténnyel, hogy hát az olajuk már látják, hogy elfogyott, nem elég, nem tudnak világítani, akkor mit csinálnak? Hát kölcsön kérnek. De amikor nem kapnak, ugye, akkor hát venni próbálnak pénzért. Nem értik, hogy a jellemet nem lehet se kölcsön kérni, se venni. Ezt csak egy életmunkájával lehet kialakítani. Ugye ezt nem lehet percek alatt lebonyolítani. A fogadtatás aztán tragikus, mert az ajtó bezárulása után ugye nem mehetnek be a mennyegzőbe. Ugye maga a bezárt ajtó jelképe, ugye ez már előfordul máshol is a jelenések könyvével a filadelfiai levélben. Ugye ott azt mondja az Úr Jézus, hogy adtam elődbe egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat, de ugyanakkor meg eljön az idő, mondja Jézus Krisztus, amikor ő zárja be, és senki meg nem nyitja. Ugye ez akkor következik be, amikor Krisztus befejezi a közbenjáró szolgálatát, bezárul az ajtó, és már nincs mód a bűnrendezésre, és ugye maga ez az egész példázat arról szól, hogy vannak, akik túl későn ébrednek föl, és akkor már sem a körülmények, sem az idő nem elegendő ahhoz, hogy szembeszálljanak a hiányosságaikkal. Erről egyébként, erről a korszakról Ámos próféta is ír a Ámos 8. fejezetében. El is olvasom nektek. Tehát Ámos próféta a 8. fejezetében a 11-12. Versben így szól az igeit, hogy ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után, és vándorolni fognak tengertől tengerig, északtól fogva a napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Ugye egy nagyon szomorú állapot, ez is ugye a késő felébredésnek az esetét írja le itt, ugye Ámos próféta. Maga a kijelentés, ugye, hogy nem ismerlek titeket. Ez nyilvánvalóan nem a külsődleges ismerettségre vonatkozik, hanem sokkal inkább egy mélyebb kapcsolatra utal. Az Úr Jézus a jó pásztorról szólva mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, és én ismerem az enyémet, és az enyém is ismernek engem. Tehát ez egy olyan szoros kapcsolat, amikor mind a két fél ismeri a másikat, még pedig közelről. A bolond szüzek elmulasztották igénybe venni ezt a kegyelmet, amíg ugye az ajtó még nyitva volt. Azt hiszem, hogy itt visszalapozunk. Egy kérdés aztán minden gyönbe fölmerül. Mégpedig az, hogy hogyan kerülhetjük el a balga szüzek sorsát. Ja, mert ez a felismerés már, amikor nem lehet változtatni, ez egy tragikus. Hogyan lehet elkerülni? Vajon miért mondta el az Úr Jézus ezt a példázatot? Ugye ezen is elgondolkozhatunk. Azért, hogy innentől kezdve féljünk, és szorongjunk, hogy hát ha én vagyok a balga szüzek közül való, és pont nekem fog kialudni a lámpásom a legkritikusabb időben. De hát ugye más szövegekből tudjuk, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok, meg ne féljen, meg nem a félelem lelkét adtam nektek. Tehát ezért biztosan nem mondta el, de maga a példázat egyébként a vigyázás szóval fejeződik be, hogy vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A vigyázás szó, ez a görög grégoreó, ami jelent virrasztás, éberőrködést, figyelmet, tehát egy állandó figyelemre utal, tehát nem egy alkalmi, meg nem hébe-hóba, hanem egy folyamatos figyelemre. De ez a kérdés egyébként, hogy ugye kicsoda üdvözülhet, még az igazságot ismerők között is, ez a kérdés nem csak a most foglalkoztatja az utolsó időkben élőket, hanem tulajdonképpen mindig is kérdés volt. És Pál apostol az általa alapított gyülekezeteknek majdnem mindegyikében, vagy talán mindegyikében szólt arról, hogy hogyan kell élni úgy a mindennapokat, hogy a Szentlélekkel közösségben legyünk és maradjunk. Ugye mindenhol szó van erről, kezdve a római levél, az Efézus, Kolossz, mindenhol, ahol megnézzük, van olyan, hogy keresztény életszabályok, meg különböző életvezetési tanácsok, és mert Ez a kérdés minden gyülekezetben ezek szerint kérdés volt, azért foglalkozott, vagy utalt rá mindig vissza. Mi most a Galata levél alapján nézzük meg, hogy Pál apostol mit tanácsol, hogyan lehetünk közösségben úgy a Szentlélekkel, hogy ne jussunk a bolondszűk sorsára. Tehát a Galata levélhez a lapoztok, én is lapozok, és ott az 5. fejezetben a 14. verstől olvassuk a fejezet végéig majd. Ezt most nem olvasom fel előről, hanem igéről igére olvassuk, és akkor úgy gondolkozunk el ezeken a kijelentéseken. Azt mondja a 14. vers, mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nagyon érdekes, ugye, hogy pont ezzel kezdi. És valahol ebben a kijelentésben benne van az, hogy nem válogathatunk, hogy kit szeretünk, meg kit nem. Ugye már délelőtt is a szombatiskolát is beszéltünk, hogy vannak szimpatikusak, meg kevésbé szimpatikus emberek, és de a felebarát ugye nem csupán az azonos egyházból valókat, vagy az azonos hitből valókat jelenti, sőt, nincs utalás fajra, nemre, bőrszínre, életkorra, műveltségre, semmire. A felebarátban mindenki beletartozik. Mindenki beletartozik, akinek szüksége van a segítségünkre. Tehát azt mondja az apostol, hogy szeresd a fele barátod. Hát ez önmagában már nem olyan egyszerű, ugye délelőtt is, vagy beszéltünk is róla, hogy ebbe beletartoznak a nem szimpatikusok is. És akkor itt hirtelen egy éles váltás következik a 15. versbe, mert azt mondja, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást föl ne emészszétek. Ugye nagy a váltás az előző felebaráti szeretethez képest, és azt mondja itt valahol Pál apostol, ha ez nem valósul meg, hogy a felebarátokat szereted, akkor ez van helyette. Falás, marás, veszekedés, patvarkolás és a többi. Ez a realitás, ez az én központuság, a türelmetlenség, az önzés egyből előjön. Miközben természetes mindenki elismeri, hogy lényeges, hogy Istennek átadjuk az életünket, meg lényeges, hogy kedvesek, meg türelmesek legyünk, meg önzetlenek, meg megértők, de megvalósul ez bennünk, ugye ez a nagy kérdés. Vagy az önző természetünk vezet, és akkor bántásra reagálunk, vagy válaszolunk. Aztán úgy folytatja Pál apostol a 16. 17. versben, hogy mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek. Hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. De ha azonban lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Azt mondja Pál apostol, ezen a ponton szükségetek van külső segítségre, mégpedig a lélek segítségére, mert a test kívánsága az önző emberi természet. A lélek szerint való járás az, ami ezt felülírja. A test és a lélek, ugye azt mondja a Pál apostol is, hogy ezek egymással ellenkeznek, de hát a kérdés mindig az, hogy melyiknek adjuk át a vezérlést, melyik vezet bennünket, az önző természetünk, vagy a lélek. Mert valamelyik működni fog, az egészen biztos, és hogyha szembefordulunk a természetünkkel, és segítségül hívjuk a Szent Lelket, akkor megvalósul az, hogy győzni tudunk a természetünk felett minden. Az isteni befolyás ugye a Szentlélek munkáján keresztül új megvilágításba helyezi az eseményeket, és jó döntések meghozatalára készít. De gondoljunk csak Pál apostolra, aki szintén úgy volt, hogy amit régen jónak látott, azt a megtérése után kárnak és szemétnek ítélte. A lélek világossága nélkül mi sem tudjuk megkülönböztetni az igazságot a hamistáktól. Ugye délelőtt beszéltünk a ninivéiekről, akikről azt mondja az ige, hogy nem tudták megkülönböztetni a jobb kezüket a bal kezüktől. Vagyis ők sem tudtak különbséget tenni az igazság és a hamisság között. De azt mondja Pál apostol, hogyha a lélektől beszéreltetünk, akkor nem vagyunk a törvény kárhoztató ítélete alatt. Honnan tudjuk, hogy a lélek munkája előre haladta már bennünk valamelyest? A Péter apostol írja az Újra Jézusról, és ezzel akár magunkat is mérhetjük. Ugye azt mondja, hogy aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, hogy is van tovább, fenyegetőzve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazság sanítélőre. Hát ez az, amikor bennünket szidalmaznak, viszont szidalmazunk, visszaszólunk automatikusan. Nehéz ezt megállni, ugye nehéz. És ami háttere volt az Úr Jézusnak, az az, hogy hagyta az igazságosan ítélőre. Nem azt mondta, hogy én fogok itt igazságot osztani, meg rendet tenni, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És ezek után Pál apostol itt a Galata levélben, hát egy szomorú felsorolással folytatja. Azt mondja, a testnek a cselekedetét sorolja, amik szomorúak, de tűpontosak. Így hangzanak ezek, ugye, melyek ezek? Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, harag, patvarkodás, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegységek, torzódások, és ezekhez hasonlók, amelyekről előre mondom néktek, miképpen már azelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekednek, Isten országának örökösei nem lesznek. Ugye hát itt vannak ilyen bűnök, mint a gyilkosság, paráznasság, stb. Varázslás, amik talán látványosabbak, és azért a legtöbb hívő ember ugye nem ebben leletszik. De vannak itt olyan bűnök, olyan felsorolás is, ami sokkal kevésbé látványos: irigység, képmutatás. De délelőtt beszéltünk a háláról, illetve a hálátlanságról, vagy egy kis önfelmagasztalás. Látszik ez egy emberre, ha ránézzünk, egy kis gyávaság, egy kis megkunyászkodás, szóval sokféle. Ezek a kevésbé látványosak, ezek a legnagyobb veszélyek talán egy hívő ember számára, mert egy bizonyos szinten viselkedünk meg hát durva dolgokat nem lopunk, nem hazudunk, de ezek a kevésbé látványos bűnök, ezek nagyon meg tudják mérgezni az ember életét. Hogy lehet ezektől szabadulni? Az ilyen kevésbé látványosaktól is. Hát ez egy fárasztó vadművelet, ugye? Ehhez meg kell feszíteni magunkat. És a megfeszítés az küzdelmes dolog. Ezzel meg kell küzdeni. Ugye nem tudom, működik-e az a bűnrendezésnek az az útja, hogy mondjuk este lefekszünk, vagy mielőtt lefekszünk, imádkozzunk a jó Istenhez őszintén, hogy jó Istenem, szabadíts meg minden bűnöm el, vedd el tőlem, mert ezeket már nem akarom csinálni, vedd el tőlem. És akkor reggel fölébredünk, és nincs bennünk bűn. Így működik ez? Azt hiszem, tapasztalatból tudjuk, hogy nem. A bűnökkel nem lehet így globálisan szembe fordulni. A bűnökkel sajnos egyenként kell megküzdeni, ahogy a Szentlélek előhozza bennünk. Ehhez meg kell feszíteni, itt a továbbiakban majd olvassuk, még a 24. versben, hogy akik a Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Na hát ez a megfeszítés kell. Ezt nem lehet egy cuzámen, hogy így mondjam, egy csokorba összegyűjtjük, és akkor Jóisten csak úgy elveszi tőlünk, ez így nem működik. Nem tudom, néztétek-e az eukarisztikus kongresszus eseményeit, és a pápai mise után, illetve annak a végén, amikor az befejeződött, elhangzott egy felhívás. Nem tudom, figyeltétek el, mégpedig az, hogy aki itt részt vett ezen a misén, és az ostrát is ugye magához vette, az teljes búcsút nyert. Hát ez is működik így. Azt hiszem, hogy tudjuk, hogy nem. De a Pál apostol természetesen arról is ír, hogy a léleknek is, a lélek bennünk lakozásának is vannak gyümölcsei, szerencsére. Ugye jól ismerjük, azt hiszem talán kívülről is tudjuk mindnyájan. Léleknek gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Hát ha ezek megvalósulnak bennünk, ez körülbelül akkora csoda, mint hogy a vak látott, a béna járt, a leprás megtisztult. Ez körülbelül ugyanolyan csoda. De hát ez egyedül a Szentlélek munkája bennünk, hogy felismerteti velünk. És szembeszállni csak olyan bűnnel tudunk, amit felismerünk, amit föl se ismerünk, azzal nem tudunk szembefordulni. Ugye szembefordulni csak konkrét dolgokkal lehet. És nem működik az a, hogy is mondjam, önfejlesztési gyakorlat. Ugye a mai önfejlesztési gyakorlata körülbelül így működnek, hogy szedd össze magad, és sikerülni fog. Nem tudja senki összeszedni magát. Ilyen értelemben, hogy ez tartósan sikerüljön. Hisz ehhez idő kell, ehhez körülmények kellenek, és ez nem úgy működik, hogy összeszedem magam, kicsit összeszorítom a fogamat, és már túl vagyok rajta. Hát ez így nem működik. Ugye Pál apostol is még ezzel is még egyszer visszatér rá, itt az utolsó versben, hogy ne legyünk hiú dicsőségkívánok, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ő is még azokra a bűnökre tér vissza, amelyek hát nem látványosak. Ugye ezek a legnagyobb csapdák számunkra. Ugye az irigységet is hogyan tudnánk megfogalmazni? Másik embernek van valamilyen, ami inkább engem illetne. Hát miért neki van? Miért nem nekem? Vagy kap valami olyat, amiről szintén azt gondolom, hát ez nekem járna. Hát miért ő kapta? Ugye ezek olyan megfoghatatlanul ott lappanganak bennünk, sokszor ki sem mondjuk, csak ugye a gondolatunk szintjén. De hogyha Istennel együtt küzdünk, nem szeretném nagyon elhúzni, azért rövidítem itt a mondandómat a végén, hogy De ha Istennel együtt küzdünk, elindulhat a szabadulás útja. De ez egy mindennapos tevékenység. És tehát arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetjük el a balga szüzek sorsát, ugye Pál apostol itt azt tanácsolja 25. versben, hogyha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Ugye a test megfeszítése, amit már az előbb is említettem, indulataival és kívánságaival együtt. Ha ez megtörténik, akkor megteremjük a lélek gyümölcseit, és elkerüljük a balga szüzek sorsát. Hát a jó Isten adjon nekünk ehhez kitartást, elsősorban meg sok erőt, és szálljuk rá az időnket, hogy ezt napi feladattá váljon az életünkben, hogy szembesüljünk. Mi is a legfontosabb, mindig azzal nyilván, és vagy a legkirívóbb, és sorra-sorra, és egyszer csak fogynak ezek a negatív jelzők az életünkből, és akkor talán eljutunk oda, hogy a kritikus időben az a olaj ki fog tartani, és világít. Jó Isten legyen velünk, és haladjon előre bennünk ez a munka minnyájunkban. Amen.
Amen.